Hallgassuk meg Istennek szavát ebben az ünnepi órában, a Zsoltárok könyvéből, a 16. részből eképpen. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, amik a földön élnek, és a dicsőségekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még a nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztály részem is poharam. Te tartod kezedben sorsomat. Osztály részem kies helyre esett. Örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert jobbomban. Ezért örül a szívem és újjon a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Isten áldja meg a hallott igét. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó, hogy most itt ünnepelhetünk a te házadban. És jó megvallanunk is, hogy valóban teljes öröm van te nálad. Istenünk, köszönjük, hogy örvendezhetünk te benned. Hogy te olyan Isten vagy, aki egészen közel jöttél hozzánk. Adtad nekünk a szent lelkedet. Istenünk, kérünk téged, hogy segíts nekünk abban, hogy megérthessük, hogy mit jelent az ajándékod. Hogy megérthessük ennek az ünnepnek a titkát. És hogy ne csak megértsük, hanem meg is éljük azt. Kérünk, Urunk, taníts bennünket. Mert megvalljuk előtted, hogy szükségünk van rád. Oly nehezen tudjuk megérteni, hogy mit jelent a veled való közösség. Hogy mit jelent az, hogy te lakozást veszel bennünk a te lelked által. Világosítsd meg az elménket, járd át a szívünket, a lelkünket, örvendeztess meg bennünket, a te szent lelked ajándékával. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 479. dicséret első két versét, ami így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Hallgassuk meg Isten hozzánk szóló szavát, amint megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részében, a 44-től az 52. versig terjedően eképpen. A következő szombaton aztán majdnem az egész Antiókia összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokasságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Akkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, ima pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr. Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségünk légy a föld végső. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választottak, mindnyájan hívővé lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. De a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat, és a város előkelőit, üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket a határokból. Ők pedig lerázták a lábukorát ellenük, és elmentek Ikóniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és szent lélekkel. Kedves testvére, Bruno Ferrero-nak van egy csodaszép története egy kisverényről, aki mindig a hegyek fölé a naphoz közel szeretett volna repülni. De mivel kicsi volt, és apró szárnyacskái voltak, akárhogy próbálkozott, soha nem jutott a fák tetejénél magasabbra. Volt, hogy megpróbálta neki futásból. Volt, hogy megpróbálta úgy, hogy egy magas szikláról próbált elrugaszkodni, és úgy próbált minél magasabbra szárnyalni. De újra és újra az lett az eredménye, hogy kiterjesztette kicsi szárnyait, aztán utána a földön landolt, és néha igencsak megütötte magát. A többiek pedig mind-mind gúnyosan nevették, hogy ugyan mit akar ő a naphoz közel repülni. Nem olyan ő, mint a sasok, és igazából még ők se repülhetnek olyan magasra. Mit álmodozik? Fogadja el, hogy ő csak egy kisverém. Ne akarnom más lenni, és ne akarnom többet az élettől. Kisverém lassan-lassan egyre inkább feladta az álmát, de valahol mégis a szíve mélyén csak remélte, hogy egy nap magasabbra szárnyalhat, mint a sasok, és megfürdetheti magát a napfényében, egészen közel repülve hozzá. Szóval egyszer a szél megszólította. Kisverém, legyél bátor és tárd ki a szárnyaidat, és én majd alább kapok, és viszlek fel egészen magasba. Először félt a kisverém. De aztán mégis engedett a szél rábeszélésének, kitárt a szárnyacskáit, és azon vette magát észre, hogy nem kell erőlködjön, hanem viszi a szél egyre magasabbra, a hegyek fölé, egész közel a naphoz. És amikor széttekintett, látta a csodát, és kisverék szíve megtelt örömmel, és boldog volt. Megfürdette a szárnyait, és egész kis lényét a napsugaraiban. És akkor, amikor a szél szépen visszatette őt a földre, más sem tett, mint minden madárnak, pillangónak arról beszélt, hogy mit látott ő. Átélte a csodát. A nagy madarak azok gúnyolták és nevették, de nem tudták elvenni az örömét. Mert ő átélte. Átélte, hogy mit jelent egészen közel repülni a naphoz. Mit jelent megfürdetni a szárnyait, a tollait a napfényében. És ő örömmel beszélt továbbra is erről. Ez egy mese. Ugyanakkor mi is igen-igen hasonlóak vagyunk ez a kisverémhez. A mai ember is gyakran vágyakozik, ugyanúgy vágyakozik, mint ez a kisverém, lelkileg. Vágyunk arra, hogy kiteljesedjünk, hogy szárnyra keljünk. Szeretnénk feltöltődni és boldogok lenni. Szóval a mai ember újra és újra nekifut. Megvesz könyveket, és olvassa őket. Megtanul módszereket, szellemi áramlatoknak, filozófiáknak enged, majd aztán újra és újra nagyokat koppan a valóságos élet talaján, a realitások között. Aztán megsebződik, és rájön, hogy pótcselepésekkel áldotta magát. De mások abban hasonlítanak erre a kisverébre, hogy ők is átérték már a csodát. Őket is felkapta már a szél, a szent lélek tüze, és röpítette. És átélték, hogy mit jelent egészen közel kerülni Istenhez. Kigyúlt a szívükben az öröm. És tudom, azt, hogy itt vagyunk, sokan ezt átéltük. De hányszor és hányszor megtörténik az életünkben, hogy lassan-lassan megszokottá lesz az Istennel való járás. Eleinte beszélünk róla nagy lelkesen. Boldogok vagyunk, de aztán az évek, évtizedek valahogyan megszokották, oktatják az Istennel való járásunkat. Hűségesek vagyunk. Hűségesen olvassuk az igét, igazítjuk Isten szavához a lépteinket, a döntéseinket. De valahogy, hogy nem többször megmosolyogtak bennünket, vagy ahogy bennünket is értek a szürke hétköznapok, valahogy tovább tűnik a lelkesedés, meg az öröm. Aztán itt a pünköst, amikor a Szentlélekről beszélünk, meg arról az örömről, amit ő ad nekünk, és valahogy nem tudunk vele igazán mit kezdeni. Pünköskor az az egy igaz, élő Isten, aki először úgy jelentette ki magát, mint a világ hatalmas teremtője, gondviselője és fenntartója, aki aztán egészen közel jött az emberhez, azáltal, hogy testé lett, és itt jár közöttünk a Földön, megbizonyította, hogy velünk van. Erre utal az ószövetségi profécia, hívják őt Immánuelnek, ami azt jelenti, velünk az Isten. De ugyanez az Isten volt az, aki pünköskor még közelebb jön az emberhez, még közelebb hajol hozzá, és belülről kezdi el őt irányítani. Azáltal, hogy adja nekünk az ő lelki, a szent lelket. Ezt élték át Jézus tanítványai az első pünkös ünnepén, és ezt tapasztalják meg azóta is az ő követői szerte a világban, évezredek óta. Nem csupán felülről irányít bennünket most már az Isten, törvények által és parancsolatokkal. És nem csak Jézus Krisztus által érthetjük meg az ő kimondhatatlan szeretetét, hanem ő belülről is meggyőz bennünket. Belülről ad a hívőknek gondolatokat, és formálja őt olyanokká, amilyenek önmaguktól nem lehetnének, hogy egyre inkább Jézusivá tudjanak lenni az életük folyamán. Ezt érték el pünköskor az apostolok, és ehhez hasonló tapasztalataik vannak ma is sok keresztjénnek. Ezt érték el ott akkor a pizidiai Antiókiában is, ezek a keresztjének, akik megteltek örömmel. Barnabással hűséges munkatársával érkezett meg egykor Pál ebbe a városba. Szokásuk szerint először a zsinagógába mennek, és elkezd Pál apostol beszélni Jézusról. Ez az első feljegyzett beszéde. Elkezdi a teremtésnél, aztán beszél arról, hogy Isten hogyan cselekedett, amikor Egyiptomból kivezette őket. Beszél az ott lévő zsidóknak és pogányoknak arról, hogy mit jelent mindez a sok-sok profécia, mit jelent a történelmükben, ahogy Isten vezeti őket. És amikor eljut Dávidhoz, a nagy királyhoz, akkor áttér Jézusra, hogy ő a Dávid fia. És idézi a prófétákat a Zsoltárok könyvéből, hogy felismerjék az ott lévő zsidók, hogy mindez Jézus Krisztusról szól. Aki él, annak ellenére, hogy megfeszítették, mert feltámasztatott az Isten által. És igazá lett a Zsoltáros szava, nem engeded, hogy a te szented elmúlás lásson. Vagyis van messiása Izraelnek. Sokan hittek is a zsidók közül, de még inkább a pogányok. És azt kérték Páltól, hogy többet is részletesebben is beszéljen nekik az Úrról. Ezért a következő szombaton aztán majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokasságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene mondtak Bálesz beszédének. Ennek ellenére nagyon sok pogány hitre jutott, és hitükkel mindjárt bizonyságot is tette. Rajtuk keresztül pedig tovább terjedt az evangélium. Erre a zsinagóga vezetői irigyeklettek, felbújtogatták a hatóságokat, meg előkelő zsidó asszonyokat, így végül Pál és Barnabás kénytelen volt távozni a pizidiai Antiókiából. Na, itt kezdődik a mai kérdésünk. Itt maradt ez az egészen kicsike gyülekezet. Éppen akkor tértek meg. Akkor kezdtek el igazán ismerkedni az Úrral, a vele való járással. És mit tesznek? Ott vannak egy ellenséges közegben. Azok a vezetők, még szavárők elindultak Isten felé, el kell menjenek. Magukra vannak hagyva. Ráadásul a közvéleményt is sikerült ellenük hangolni. Nem számíthatnak igazán támogatásra sehol. És mit csinálnak? Akkor olvassuk ezt a különleges mondatot. A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel. Vagyis arról, hogy mit csináltak, egyáltalán nincs szó. De mit csinál az Isten? Megtölti őket örömmel és Szentlélekkel. Isten ajándékával. Ilyen körülmények között is, ahelyett, hogy ezek a keresztények elkezdenének megrémülni, visszatérnének a régi hitükhöz, visszaolvadnának a régi megszokott életükbe, vagy pedig Pálikat hívnák vissza, nem. Megtelnek örömmel és Szentlélekkel. És folytatják tovább azt az életet, ami mellett döntöttek, azokban a napokban, amikor Pálik ott voltak. Istennel kapott új szívvel elkezdik élni a tanítványok életét. És bár környezetükben minden tele van nehézséggel, ezek az emberek kitartanak. És a későbbiek során olvasunk arról, hogy Pálék visszamennek. Miért? Mert van hova visszamenni. Mert megtartatik ez a gyülekezet, sőt valószínűleg gyarapszik is. Egyedül Jézus Krisztusban bíznak. Ő benne hisznek, őtőle várnak mindent, és vállalják azt, amit az élet hoz feléjük. Megtelnek örömmel és Szentlélekkel. Honnan lehet tudni, hogy itt a Szentlélek munkálkodik? Nem jó dolgok történnek velük. Az Isten áldását nem így képzelnénk el. Nem úgy képzeljük el, hogy nehézségek jönnek az ember életében. Semmi látványosság nem történik. És mégis mindaz, ami itt van, az első pillanattól kezdve a Szentlélek munkája. Eleve az, hogy egykor Pálék elindulnak a kis-ázsiai Antiókiából, mert az a gyülekezet fontosnak tartja, hogy elindítsa őket, már a Szentlélek műve. Az, hogy mikor, hova mennek, mind a Szentlélek vezetése. Hogy mit mondjanak, hogyan prédikáljanak. Az, hogy először a zsinagógákba menjenek, és ott beszélnek Jézusról, egymás után bebizonyítva, hogy a régi ószövetségi igék mind Jézus Krisztusra mutatnak, és benne teljesednek be, mind-mind a Szentlélek műve. Az, hogy ne adják fel a missziós munkát, amikor üldözik őket, amikor a hatóságokkal meggyűlik a bajuk, amikor kiűzik őket a zsinagógákból, hanem bátorsággal menjenek tovább, hittel, az mind-mind a Szentlélek műve. És azt, hogy megértik, hogy a pogányokhoz kell menniük, mert ők is fontosak az Istennek, szintén a Szentlélek műve. Ő ad nekik bátorságot, erőt és hitet, és ő ad Páléknak örömöt is. És akkor, amikor a pizidiai Antiókiába mennek, ő munkálkodik tovább az ott lévő gyülekezetben, annak ellenére, hogy Páléknak tovább kell menniük Ikóniumban. Ma is ugyanez a Szentlélek munkája. Ugyanígy vezet bennünket az Isten szent lelke. Nem mindig úgy, hogy könnyű az életünk, de úgy, hogy mégis bizonyosságot ad nekünk és erőt, hogyha rátámaszkodunk. Barátaimmal kiszoktam járni egy közeli településről, hogy segítsek néha nekik, ők romák között végeznek missziós szolgálatot. És ott ismertem meg egy asszonyt, akit Borikának hívnak. Ez az asszony egy teljesen átlagos, középkorú roma asszony. Jó pár gyermeket felnevelt úgy, ahogy igazából soha nem tanult, valamelyes dolgozott az életében. Szóval évekkel ezelőtt, egyszer, amikor ott elkezdték ezt a missziós szolgálatot, elmennek kíváncsi volt. Meg talán azért, mert adtak nekik valamit. Sőt, ott akkor Isten megszólította. És átadta az életét Istennek, azt mondta, hogy ha az Isten őt szereti, és meghalt érte a kereszten, akkor ettől kezdve ő neki fog élni. És ettől kezdve nem csupán ott ebben a kis imaházban szájával vallotta meg Jézust, hanem fontosnak tartotta, hogy úgy is kezdjen élni. Mindenek előtt azzal kezdte, hogy ettől kezdve a házát kitakarította. A gyerekeire, az unokáira elkezdett mosni. Kikérdezte az unokáktól a leckét, és este ezek a gyerkőcök mind a mai napig bibliai történetekre alusznak el, mert Borika fontosnak találja, hogy az unokái minél jobban megismerjék Istent. Aztán a ház a szomszédjában lévő vak idősasszonynak is újra és újra eljár és felolvas a Bibliából, és közösen énekelnek és imádkoznak most már. Minden héten eljön az imaházba, és akkor, amikor tavasz a nagytakarításra készülődnek, ő az első, aki már hetekkel korábban ott van, és kérő, hogy nehogy elfelejtkezzenek róla, mert fontos, hogy tisztaság legyen. Hát nem ezt szoktuk meg. Aztán volt egy alkalom, amikor kicsit kócosan, kicsit piszkosan, a szokásosról teljesen eltérően, lélekszakadva érkezett meg a missziós házba, és nagy szabadkozások közepette mondta, hogy ő most nem fog jönni, mert a veje megjött a börtönből, egyből részeg lett, és félte a családját, inkább rájuk vigyáz. De imádkozzunk érte. Teljes hittel hitte, hogy az imádság hatására otthon náluk minden rendben lehet. És ugyanezzel a hittel fogadta, amikor nagyon beteg lett, és imádkoztunk érte, és amikor vissza tudott jönni, miután, sok-sok hét után kicsit jobban érezte magát, mivel se tüzelőre, se gyógyszerre nem kellett neki, és dicsőítette az Istent, hogy vele volt, akkor, amikor otthon a hideg házban a láztól vacogott, és nem volt, aki rányissa az ajtót, és most már jól van, és hogy ő tudja, hogy az Isten gyógyította meg. Hiszi. És újra és újra e körül az asszony körül egyfajta érthetetlen öröm van. Teljesen más, mint a környezetében élők. Bizonyság az élete is sugárzik. Pedig nem könnyű neki. A családja megveti, kineveti, gúnyolják. Nem értik őt. Elmondja, hogy azóta több baja van a környezetével, hogy néha rátámadnak és félnie kellene. De nem fél. Akkor sem, amikor a gyülekezet vezetői itt vannak Debrecenben, és senki nem támogatja őt. Hanem hittel hiszi, hogy neki Istene van, és öröme van, ami nem mesterkelt, hanem teljesen őszinte, a hétköznapokban megélt hiteles módon. Na ez a Szentlélek munkája, ami igaz lehet ránk is, újra és újra. Isten munkálkodik. Ma is adja az ő szent lelkét, és bizonyságot tesz arról, hogy amit Jézus Krisztus tett, az igaz, és erősít bennünket, és örömöt ad. Nem természetes jelenség az, hogy ennyi nyomorúság között, ennyi fenyegetés ellenére, ilyen sok bizonytalanság között ez a kis gyülekezet ott Antiókhiában megmarad. Azonban a Szentlélek bizonyosságot ad nekik és örömöt. És Pálék később, amikor visszatérnek, akkor ott találják őket. És ugyanerről olvasunk Pálék kapcsán is, amikor a nagy tanácsai hurcolják őket egy másik alkalommal, és örömmel vettek ki a nagy tanács elől, írja az apostolok cselekedeteiről írott könyv, mert Jézus nevéért szenvedhettek bántalmazást. Nagyon furcsa ez az öröm, mert nem attól függ, hogy éppen milyen körülmények érik ezeket az embereket. Nem azon múlik, hogy valami sikerül el. Nem azon múlik, hogy mennyire sikeresek, hogy megdicsérték vagy jutalmat kaptak volna, hanem azon múlik, hogy Jézus Krisztus ott van a szívükben. Ez az öröm, ez Jézussal együtt járó, csendes, tönkrethetetlen öröm. Mert könnyű akkor örülni, amikor az embernek jól mennek a dolgai. De ezek a keresztények akkor is örülnek, amikor bántották őket, amikor szenvedniük kellett. Hisznek. És töretlenül élik tovább a hitüket. Nem véletlen az, amit a példabeszédek könyve ír. A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos élet pedig a csontokat is kiszárítja. Na ez az az orvosság, amire a mai ember is oly nagyon vágyik, amiből hiányt szenvedünk, amit olyan jó lenne újra és újra megélni, különösképpen, amikor megfáradunk a hétköznapokban. Vannak ugyan alkatilag vidám emberek, olyanok, akik optimisták, akik meg tudják látni a nehézségek között is a jót. Azonban a legtöbb embernek az öröm görbéje az felle ingadozik. Vannak jobb időszakok az életünkben, meg vannak kevésbé jók. Nekünk is vannak örömeink. Ezek az örömök valahogy oly könnyen tova tudnak tűnni. Úgy, hogy Tóth Árpád írja, az öröm illan nincs neki, még visszabúsó szép szeme. Lágy hangja, elfúló zene, s ezüst fehérek tűncsei. Ilyen tűnő, tűnékeny öröm van a mi életünkben is oly sokszor. Az ember utána kapna, de addigra már nincs sehol egyáltalán. Eltűnik. És jönnek a gondok, a nehézségek, a hétköznapok bajai. Hányszor előfordul velünk, hogy egy átlagos, teljesen normális hétköznap reggel felébredünk, és elég, ha csak kinézünk az ablakon, és azt látjuk, hogy esik, vagy legalábbis lúg az eső lába, és már is elfedvetlenülünk. Aztán bekapcsoljuk a rádiót, meghalljuk a legújabb híreket, arról, hogy éppen mit csinál az egészségügyel, vagy az oktatásrendszerrel, vagy az árak hogyan emelkednek, vagy változnak. És úgy érezzük, hogy na, megint egy rossz napnak nézünk elébe. Aztán ránézünk az órára, és kiderül, hogy majdnem elkésünk a munkából, szaladunk, közben ráírunk, hogy az esernyi otthon marad, megyünk vissza, és érezzük, hogy az egész napunk el van rontva. Morgunk, fáradtak vagyunk, kiábrándultak és zsörtölődünk. Már reggel is úgy érezzük, mintha este lenne, és úgy érezzük, hogy alig bírjuk már napterheit. Mert ilyenkor annyira jó, amikor az Isten megörvendezteti az embert egy-egy napsugaras arcú emberrel. Olyan emberekkel, akiket elénk bevezet, és hányszor megdöbbenünk, amikor mosolytól ragyogóan jönnek és arról beszélnek, hogy ilyen jó az Isten. Mosolyognak, és közben beszélnek. Nem könnyebb nekik sem, sőt általában az ember rádöbben, hogy még nehezebb az életük. De hogy hittel megélik, ahogy nem csüggednek el, ahogy azt látjuk, hogy bíznak az Úrban, az ragályossá lesz. És azon kapjuk magunkat, hogy a mi életünk felül is kiderült az ég, mert az öröm ragad. A Szentlélektől jövő öröm az ragályos. És ezt olyan jó, amikor az ember átéli. Olyan jó, amikor a másik hite által mi is örvendezni kezdünk és feltöltődünk. És ezek az emberek ott, Antiókiában örültek. Sugárzó örömük volt. De mi volt az örömük forrása? Honnan van az, hogy ezek az újjászületett emberek csendesen, körülményeiktől függetlenül tudnak örülni? Minek örülnek? Nem minek, hanem kinek. Az örömük forrása Jézus Krisztussal való közösségben rejlett. Nem emberekre néztek, hanem mindjárt Jézusra. Nem pánikra néztek, hogy jaj, elmentek, és nincs többé mit tenni, nincs vezetőnk, olyan jó lenne, ha maradnánk, egy kicsit még erősödne a hitünk. Mi lesz most velünk? Pálik tudják, hogy az antiókiai szolgálat befejeződött, és menniük kell tovább. Aztán nem is önmagukra néznek, hogyha nekik még zsidó gyökereik sincsenek, Ők még az Ószövetséget sem ismerik. Igazából eddig más vallásuk volt, nincs ismeretük. Honnan lesz majd ezután? Mi lesz, ha tévtanítások lesznek közöttük? Nem kezdenek el aggódni. Nem is a hatóságokra tekintenek, és a biztonságukat félték, hanem Istenre tekintenek. És teljes meglepetésre örömük lesz. Arra az Istenre tekintenek, aki azt mondja magáról, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Nem változik. A vele való közösségből fakad ez az öröm. Hogy lehet, hogy fizikailag egyedül vannak, ha körbenéznek, de mégsincsenek egyedül. Mert van Istenük, mert van Uruk és gazdájuk. És lehet, hogy fizikailag nincs körülöttük már a támaszuk, de nincsenek magukra hagyva. Isten vezetni fogja őket a Szentlélek által. Nagy ajándék ez. Nem azt jelenti ez a fajta öröm, hogy mindig fülig ér a szánk, hogy mindig vidámak vagyunk. Ez sokkal inkább belül van az ember szívében. Belül egyfajta meggyőződés, felismerés, ami több, mint egy jó hangulat vagy érzelem. Ez belülről az ember szívéből, lelkéből fakadó meggyőződés. Hogy nekem van Istenem. Nem egyedül kell megküzdjem az élet nehézségeit és harcait. Mert vannak harcok és nehézségek. Hanem van Istenem. És akkor is, hogyha néha elfáradok, ha úgy érzem, hogy nem bírom tovább, akkor is van kihez visszatérni. Ha minden oldalról körülvesznek a nehézségek, akkor is van kire támaszkodni. Ez az a bizonyosság, amit csak is a Szentlélek adhat meg az embernek. És ebből a bizonyosságból fakad az a csendes, nagyon mély öröm, ami itt van a tervezetben a tanítványokban. A gyülekezetben lévő bibliaiskolásokkal beszélgetve, nagyon sokszor találkozom ezzel az örömmel. Akkor, amikor elbeszélik azt, hogy hogyan is kezdték a bibliaiskolát, hogy némelyek azért jöttek, mert megkereszteltük a kisgyermeküket, vagy éppen összeadtuk őket a párjukkal a megelőlegzett bizalom jegyében, és betyárbecsületnek érezték, hogy akkor eljöjjenek és adjanak egy esélyt Istennek. Mások keresnek. És úgy gondolják, hogy talán itt megtalálják azt, amit ők akarnak. És amikor elbeszélik, hogy egyszer csak megértik, sőt, mi több, valahogy átélik, hogy belül kigyull a bizonyosság, mikor összeáll a kép. Olyan ez, mint amikor egy sötét, félhomályos szobában felkapcsolják a lámpát, és hirtelen értelmet nyernek a körvonalak. De ugyanezt teszi meg az Isten szent lelke. Nem a tudáson múlik mindez. Nem csupán azon, hogy valaki ismeri a bibliai történeteket, hanem ezt a bizonyosságot az Isten szent lelke adja. És amikor erről beszélnek ezek a volt bibliaiskolások, hányszor, de hányszor látom, hogy sugárzik az arcuk. Nem azért, mert ők ezt akarják, vagy csinálják, produkálják, hanem a lelkükből fakadóan. És ez a sugárzás, ez feltűnik másoknak is. Ragadóssá válik. Az ember vágyni kezd utána. Na ez a Szentlélektől jövő öröm. Ami nem a körülményektől függ, hanem azon, hogy mi lakik az ember szívében és lelkében. Hogy ki lakik ott. Ugye a testvérek rólunk is valamennyiünk lesugárzik. Mert olyan jó lenne, hogyha mi itt a nagy erdőn egy ilyen gyülekezet tudnánk lenni. Egy olyan gyülekezet, mint ott a pizidiai Antiókiában, akikről azt tudták leírni, hogy megteltek örömmel és szent lélekkel. Olyan jó lenne, hogy aki ide bejön, ezek közé, a falak közé, azt látná, hogy mi, akik itt vagyunk, olyanok vagyunk, mint bárki más. De mégis sugárzik rólunk valaki. Na nem feltétlenül azon múlik, hogy mindenki mindig mosolyogjon vagy kacarásszon, hanem úgy a lényünkből jó lenne, hogy ezt sugározna. Mert ez Istenhez mond másokat. Ez az, ami a bennünk lévő meggyőződésből fakadhat csak, hogy átéltük a csodát, hogy mi is szárnyaltunk a szél a Szent Lélek által, hogy átéltük, hogy mit jelent megfürdetni az arcunkat az Isten jelenlétében, hogy mit jelent, hogy szeretve vagyunk az Úr által, megváltva és elfogadva. Hogy mit jelent ez a bizonyosság, amit a Szent Lélek ajándéka jelent. Hogy mit jelent az öröm és hit a hétköznapokban. Amen. Isten megszólító szavára válaszolva, énekeljük a 32. Zsoltár 4. és 6. versét. A 4. vers így kezdődik, te vagy oltalmam, őrizd meg engemet. Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy ilyenkor zsörtölődünk, morgunk, ahelyett, hogy Te rád néznénk, hogy megtanulnánk, hogy hogyan tudjuk átadni neked mindezeket a gondokat. Örvendeztess meg bennünket, Urunk. Add a Te Szent Lelked ajándékát. Szólj belülről hozzánk ilyenkor, a Te vigasztaló szavaddal. Urunk, legyél Te a pártfogónká, gondviselőnké. Urunk, kérünk Téged, erősíts bennünket. Adj nekünk békességet ebben a békétlen világban. Adj nekünk bizonyosságot. hogy nem te távoztál el tőlünk, nem te vagy távol tőlünk, hanem csak mi nem emeljük rád a tekintetünket. Köszönjük, Urunk, hogy te tegnap, ma is mindörökké ugyanaz vagy. Kérünk téged, legyél velünk, áldj meg bennünket. Könyörgünk azért, hogy ott, hogy ez a gyülekezet egy örvendező közösség lehessen. Azért, mert te benned bízik. Nem csak a szavaival, hanem az életével. Nem csak itt a templom, meg a gyülekezeti ház falai között, hanem a hétköznapok körülményei közepette is. Urunk, add, hogy az örömünk, a belépett hitünk és bizalmunk kisugározik a környezetünkre. Az, hogy téged lássanak, amikor mi ránk tekintenek. Hogy te rád csodálkozzanak, amikor látják, hogy hogyan élünk. Adunk, hogy egy világító, vonzó gyülekezetté tudjunk lenni, ahová jó betérni, akik között megpihenhetnek a kívülről érkezők, amik között te veled töltekezhetnek fel. Istenünk, kérünk tőled hitet, örömöt, bátorságot. És most szeretnénk könyörögni ezekért a családokért, akik most itt vannak körünkben, és ezekért a kisgyermekekért is. Köszönjük, Urunk, hogy itt vannak közöttünk. Tartsd meg őket a mi közösségünkben. Kérünk téged, hogy add, hogy ezek a kisgyermekek egy napon megismerjenek téged, a veled való járás, a tőled való örömet, hogy megtapasztalják, hogy mit jelent az, amikor te lelked által szárnyra kaphatnak, és röpülhetnek közelre hozzád. Kérünk, Urunk, állj meg valamennyünket, legyél velünk a te kegyelmedből. Amen. Az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek, mondja az Úr.